Köszönjük kívánok minden kedves versenyzőnek! A 18-as fejezetnél maradtunk a múltkor, és elvittük a témát, aztán föltettük a kérdéseinket, de aztán nem a válaszról beszélgettünk, hanem a körülmetélés apró részleteiről, ami nagy érdeklődés volt itt a közösségben, a társaságban, és kénytelen voltam részletesen belemenni. Most térjünk vissza a témához, és gyorsan frissítsük föl, hogy miről is volt szó. Ugye a történet arról szól, hogy Ábrám kintul a sátor előtt, és várja, hogy és ott ül, és éppen tűz a nap, és egyszer csak megjelenik három férfi, oda rohan hozzájuk, és azt mondja nekik, hogy ne menjetek odébb, hanem tiszteljetek meg, gyertek, mossátok meg a lábatokat, üljetek le. Ő rohan rögtön, és levág nekik borjukat, vajat tesz eléjük, meg tejet, aztán borjút, ott áll, és a fa alatt ott ők eszegetnek, és akkor azt mondják nekik, hogy hol van Sára a te asszonyod, és mire azt mondja Ábrahám, hogy hát bent van a sátorban, közben valójában Sára ott a sátor falánál hallgatózik. Mire azt mondja neki az angyal, hogy hát egy év múlva visszajövök, és fia fog születni a Sárának, mire Sára elkezd nevetgélni, és erre azt mondja neki, hogy hát miért nevet Sára? Hát lenne lehetetlen Isten előtt, mire azt mondja Sára, nem nevettem. De nevettél. Tudd meg, hogy egy év múlva visszajövök, és fiat fog születni. És akkor itt indulnak is el, amikor Isten azt mondja magában, vagy azt mondja Isten Ábrahámnak, hogy nem fogom elrejteni Ábrahám elől, hogy mit tervezek. Itt van ez a Szodoma és a Gomorra, akik bűnösök, és elmondja Ábrahámnak, hogy hát el fogom ezt pusztítani, mire Ábrahám elkezd vitatkozni Istennel, hogy hát ezt nem kéne, mert mégis vannak ott igaz emberek, és ez a híres alkudozás, ami kezdődik 50-ről, és lemegy egészen 10-ig. Nagyjából ez volt a vége a fejezetnek. És nagyon sok kérdést tettünk föl. Én a lényegesebb kérdéseket szeretném megemlíteni. Egyrészt volt egy olyan, mert nem szeretném még egyszer elolvasni a szöveget, hogy tudjunk aztán tovább is menni. De volt egyszer egy olyan kérdés, hogy miért lényeges az, hogy Ábrahám éppen kint ült a sátor előtt, és tűzött a nap. Hát kit érdekel, vagy hát nem az, hogy kit érdekel, de hát más alkalmakon nem avatott be minket a Tóra abba, hogy Ábrahám éppen hol ült, amikor Isten megjelent neki. Ez volt az első kérdés. Másik kérdés az volt, hogy ugye úgy szól a történet, ha megnéztek a történet elejét, a 18. fejezet elejét, hogy Ábrahám kint ül a sátornál, amikor megjelenik neki Isten, és akkor megjelenik az a három férfi, és akkor azt mondja, olvassátok föl, kérlek a...
Mondta, jó uram, ha kedves vagyok, felvetted, kérlek, neked.
Igen. Köszönöm szépen. Azt mondja, jó uram, és ez az volt a kérdés, ez kinek mondja? Ezt ha három embernek mondja, akkor miért egyes számban beszél? Akkor esetleg ezt Istenhez mondja? Nem világos, hogy kihez beszél. Ez volt még egy fontos kérdés. Ugye a következő fontos kérdés az volt, hogy mi a különbség Ábrahám és Sára nevetése között. Hogy Ábrahám nevetésénél Isten nem látszik, hogy bármi problémája lett volna. Amikor ugye, miről van szó, és megint felfrissítsük a emlékezetünket, hogy amikor Isten elmondta Ábrahámnak egy fejezettel ezelőtt, hogy fia fog születni, akkor Ábrahám is nevetett a szívében, és Isten ezzel kapcsolatban nem mondta azt, hogy hát miért nevetsz, hát nincs előttem lehetetlen, hanem sőt, azt mondta neki, hogy oké, és a fiadat nevezd is el nevetésnek, Yitzchaknak. Itt viszont Sára meg van róva azért, hogy ő nevetett a szívében. Hát mi a különbség? Ez az első kérdés. A másik kérdés az, egyáltalán miért kellett, hogy Isten most újabb angyalokat küldjön, hogy elmondja ezt Sárának, hogy gyereke fog születni, amikor ezt már Ábrahámnak egyszer elmondta. Akkor most miért kell még egyszer jönni? Hát nyilván Ábrahám megosztotta ezt a történetet Sárával. Harmadik kérdés, hogyha ha Sárával valóban megosztotta ezt a történetet Ábrahám, akkor most miért lepődött meg Sára ezen, és miért kezdett el nevetni? Ugye már ezt a történetet egyszer hallotta. A negyedik kérdés az, hogy egyáltalán ki ez a három ember? Mert az az érdekes a szövegben, hogy a három emberről néha úgy beszél, hogy ember, és látszik, hogy ők esznek, isznak, ugye ott vendégül látja őket, néha meg úgy beszél róluk, mint angyalok, és ezek így föl vannak váltva egymással, hogy kell ezt érteni, ki egyáltalán ez a három ember, miért vannak hárman, és kik ezek? Ezek angyalok, emberek, proféták, Isten küldöttei, nem világos a történet, pláne, hogy amikor majd tovább fogjuk olvasni a történetet, akkor két angyal megy tovább Szodomába és Gomorába, mi történt a harmadikkal? Nagyjából ezek a lényegesebb kérdéseink. És akkor most próbáljuk meg a választ is válaszokat is megadni. Vagy akarjátok még egyszer olvasni a szöveget, hogy friss legyen. Nem? Oké, akkor menjünk. Igen.
Azt mondtad ugye, hogy Ábrahám, amikor a szívében nevetett, akkor nem rúgtam meg. De az, hogy valakinek azt mondod, hogy a gyerekedet hívjuk úgy ezentől, hogy nevetés, az biztos, hogy nem egy megrólás.
Szerintem nem.
Az, hogy nem. Nem. Lajos lesz az egy nevetés.
Hát, hát a Lajos is egy vicces név, csak megszoktuk már. Hogy? Most gondolj, hogy van egy ilyen név, hogy Égető Ferenc, sokkal jobban az lenne, hogy Nevető Ferenc. Például, nem? Na, tehát sok olyan név van, ami vicces, csak megszoktuk. Tehát ebben nem látok semmit. Például. Ismered ezt a viccet? Tehát héberül, amikor valaki azt mondja, hogy Terach, Terach az Ábrámnak az apja. Terach, amikor azt mondja valaki, hogy ez egy Terach, azt mondja, ez egy hülye. És egyszer valaki mesélik, hogy volt egy körülmetélés, és a Mohel mondta az áldást a gyerekre, és amikor odaért, hogy a nevet be kell mondani, akkor kérdezi az apát, hogy na, a gyereknek mi lesz a név, és az apai elbizonytalanult, nem jutott eszébe, hogy mi is ez a név, amit választottak, és a Mohel azt mondta, és legyen a neve Ábrahám. És neki nézett, hogy miért döntött így. És amikor vége volt az ünnepség, akkor a papa megkérdezte, hogy hát jó, nem jutott eszembe a név, de miért nevezted el Ábrahámnak? Hát mi alapja? Azt mondja, akinek az apja egy Terach, akkor a fia az Ábrahám. Szóval...
Ez olyan, mint a hogy hív, mi a kombi úrnak a feleséget, hogy hívják? Kombi.
Ezt én nem értem, de...
Határezőt. Szóval, hogy Ábrahámnak nem volt fia. Milyenek a megfejtése?
Ja, ez volt akkor itt az előbbi poén. Uh-huh. Értem. Ezt nem értettem az ebben, ezt a hátizsákot. Aha. Hátizsák? Igen. Jó. Nézzük akkor a történetnek a magyarázatát. Ugye először is, ezzel kapcsolatban, hogy Ábrahám kint ült a napon, drága barátaim, ezzel kapcsolatban, hogy kint ült a napon Ábrahám, a tűzön napon, hogy mikor történt ez, ugye a hagyományos magyarázat, amit Rási is idéz, az, hogy ez a körülmetés harmadik napján volt, és miért jelent meg neki Isten? Azért, mert hogy a fájdalmat enyhítse, itt tértünk le a témáról a múltkor, hogy a harmadik nap a legfájdalmasabb, és Isten beteg látogatni jött. Ugye ez azért fontos, mert nem látjuk, hogy Isten bármi érdemit mondott volna Ábrahámnak ebben a megjelenéskor, csak később, amikor majd Szodomáról kezd beszélni. Akkor miért jött? Azért, hogy önmagában a látogatással, a beteg látogatással, hogy ilyenkorja. Miért ült Ábrahám a napon, kint a sátor előtt? Erre a hagyományos magyarázat, amit Rási idézett, az, hogy Ábrahám nagyon várta a vendégeket, és mivel aznap nagyon meleg volt, nagyon forró időt csinált Isten, hogy ne zavarják a vendégek Ábrahámot. Ábrahám nem hitte el, hogy nincsenek vendégek, és kiment a sátor elé nézni, hogyha messziről meglát egy vendéget, akkor azt be tudja invitálni. És ezért, mivel Isten látta, hogy Ábrahám mégis ennyire ragaszkodik a vendéglátáshoz, még ebben a szűkös vagy beteges helyzetben is, ezért hozta ezt a három angyalt, aki embernek lett öltözve. Ez a hagyományos magyarázat. És itt van egy nagyon szép mondás, amikor azt mondja a szöveg, amit az előbb Iván felolvasott, a hármas mondat, hogy és szólt, Uram, ha kedves vagyok a szemedben, ne menj el szolgád felől, vagy szolgád elől. Erre Rási azt mondja, hogy ezt Ábrahám Istennek mondta. Azt mondta, Isten, ő még nem tudta, hogy ezek angyalok, azt mondta, hogy egyszerű arab emberek, vagy mit, vándorok. Azt mondta Istennek, köszi, hogy jöttél látogatni, nagyon kérlek, most még ne menj el addig, amíg ezeket megvendégelem. Szóval Istennek mondta, hogy de bocs, de most van egy fontosabb dolgom. És erre van egy nagyon szép mondás a Talmudban, azt mondja, innen látjuk, hogy nagyobb dolog a vendéglátás, mint Isten fogadása. Mint Isten. Gadol hachnasos alchim mikabalas pnei hashechina. Nagyobb dolog vendégeket látni, nagyobb micva vendégeket látni, mint Istennel vagy hiákolni. Hogy is hiákolni? Ez szerint a magyar szerint Isten várt. Türelmesen kivártam, mert ugye a történet végén nem mondja, hogy Isten megint megjelentek, és akkor elmondta, hogy Szodoma és Gomora, hanem miközben ezek elmentek, Isten azt látna, most akkor most újból kezdhetem a beszélgetést Ábrahámmal. Tehát ezt Isten akceptálta ezt a hozzáállását Ábrahámnak. Barbanel egy másik magyarázatot ad erre az egész történetre, és először is az a kérdés, hogy miért ült kint Ábrahám, mert egy nagyon pragmatikus választ ad. Azt mondja, Ábrahám egy, ne felejtsük el, hogy nem egyedül metélte magát körül, az egész háza népét körül metélte. Tehát mindenki a harmadik napon, vagy nem is csak a harmadik napon, mert szerint ez nem is a harmadik napon történt, rögtön az nap, tehát a körülmetélés napján. És ez egy folytatása tulajdonképpen annak, amikor Isten azt mondta neki, hogy kötője magát körül, metél magát körül, körül is metélte magát, és Isten továbbra is ott volt. Tehát, hogy ez még ugyanaz nap történik. Miért ült kint? Azt mondja, mert kint mindenki ott halálra fetrengett a fájdalomban, és Ábrahám kint ült, hát valakinek vigyázni kell a házra. Hogy? Na, ez tetszik. Akkor még nem volt szenzolájt, és akkor nem volt UV-sugárzás sem, még azon a környékén sem, és na, ez látod, ez egy modern magyarázat. Na, ez külön egy szép magyarázat, és illene, hogy a modern magyarázók, mint például Barbanel, egy Samson for Hirsch, lehet, hogy a Hirsch azt mondja is, ugye, akik szeretik az ilyen. Ez egy nagyon szép. Mondja, az más kérdés, hogy akkor a többiek miért nem ültek a napon, de lehet, hogy ők is ültek, csak az most nem volt lényeges. Mindenesetre a bárban az, hogy a többiek a sátorban voltak, ő meg kint ült. Mi ennek a jelentősége, hogy Isten, hogy Ábrahám kint ül a napon, és akkor jönnek a vendégek, és közben Istent fogadja, és erre mondtam, talán már kezdtük erről beszélni a múlt héten, hogy azt mondja a bárban el, a proféciának több szintje van. Szóval van olyan profécia, amikor az általában mit látunk a későbbi profétáknál, amikor a profétán megjelenik Isten, akkor teljes transzba esik a proféta, és nem, hogy nem tud mással foglalkozni közben, hogy miközben Istennel beszélget, még megfőzi a kávéját, vagy ami hasonló, hanem magánkívüli állapotba kerül ahhoz, hogy olyan szellemi állapotba kerüljön, hogy Istennel tudjon kommunikálni. Ennél egy magasabb szint, például a legmagasabb szint, az Mózes, aki nemhogy nem került transz állapotba, és nem, hogy neki kellett volna várnia arra, hogy Isten valamikor egyszer csak megjelenik neki, vagy nem. Ő volt az egyetlen olyan profita, aki Istent meg is tudta szólítani. Tehát neki nem csak egy bejövő hívásai voltak, hanem kezdeményezni is tudott hívást. Látjuk, hogy például, amikor jöttek Szlofhád lányai, és a tanácsát kérték, akkor Ábrahám bizony azt mondta, hogy várjatok, és megkérdezem, hogy mi ebben a döntés. Tehát ő, neki volt kimenő hívása Istenhez. Mózes, köszönöm. Ábrahámnál azt mondja, a körülmetélés, és ennek van egy fontos jelentőség, azt mondja, mit mondott Isten Ábrahámnak, amikor azt mondta, hogy metéld magad körül, ki emlékszik? Egy mondatban azt mondja, metéld magad körül, és... Nem egy mondatban volt, de igen, de azt mondja, és legyél teljes, az volt a mondat. Hisz hálech ne fannáj vej hej szamim. Járj előttem, és legyél teljes. A járj előttem az arra utalt, hogy amit most mondok, a met körülmetélés. Tehát valamilyen, azt mondja Barbanel, valamilyen spirituális változás kellett, hogy történjen Ábrahám személyében a körülmetélés előtt, és a körülmetélés után. És ez nyilván az utókor számára is egy üzenet, hogy a körülmetélésnek ilyen spirituális hatása van. Milyen hatás? Azt mondja, Ábrahám személyében ez a következőképp történt. Minden ezelőtti alkalommal, amikor Ábrahámnál megjelenik Isten, akkor azt látjuk, hogy amikor Ábrahámról van szó, hogy Ábrahám hogyan fogadta az isteni jelenést, akkor kiemlékszik, hogy mi az a common denominator, ami minden megjelenésnél visszaköszön. Igen, de van egy, hogy ezt mondja, hogy Ábrahám arcra esik. Többször mondja, hogy és arcra borul. Miért? Mert Ábrahám nem volt még olyan spirituális szinten, hogy úgy tudja viselni a proféciát, hogy hello, itt vagy, mi
is
el.
És
a metélés után pedig az hogy lepattintja.
Hát, már... Azért egy kicsit eljárt, hogy ezt az arabokat megítettem, mert eddig még nem is tudta, hogy
kik. Így van, így van. Most a Barbanel szerint ez egy kicsit másképp volt.
Mert ezért ő rögtön
vágta egy kicsit, majd nyilván meg is mondom, hogy miért. És ezt a mondatot nem is Istennek mondta, hanem nekik mondta, majd erre is mindjárt visszatérünk. De minden esetre Ábrahámnál a lényeg az, hogy a körülmetélés után olyan magas szinte változás volt, hogy most már ő képes volt arra, hogy egyszerre legyen Istennel, tudjon kommunikálni Isten, és közben hétköznapi dolgokat is tudjon csinálni. Ami szintén, hogy a hétköznapi is fölemelkedett egy olyan spirituális szintű, hogy nem volt a kettő ellentmondásban egymásra is. Ezért lényeges mondani, hogy Ábrahám kint ült a sátor előtt, sütött a nap, és még vendégeket is fogadott, és közben megjelent neki Isten, neki ez nem volt probléma, mert közben elrohant levágni a borjút, meg ezt csinált, azt csinált, azt csinált, és Isten még mindig ott volt mellette, és ez nem jelentett problémát Ábrahámnak. Hát ez, bármilyen szerint ez a jelentés. Megjelenik a három ember. Mi ez a három ember? Azt mondja, mi ez? Mondom, egyszer azt mondja, hogy ember, egyszer azt mondja, hogy angyal, hogy kezd érteni? És itt föltesz egy nagyon alapvető kérdést a Barbanel. Egyáltalán miért, hogy kezd, ugye vannak ilyen történetek, próbáljuk meg fölidézni magunkban ilyen történeteket a Tórából, amikor ilyen különböző angyalok megjelennek.
A lót esete nem ugyanilyen.
A lót esete,
amikor a három ember.
De ott két ember jelenik, ez ugyanezek. Ezek mennek innen, Ábrahámtól mennek tovább. Oké, akkor kinél van még? Ilyesmi. Ma mindenki nagyon elejébe van. Későbbi történetekben. Például Jákobnál mi van? Mi? Például harcol, igen. Ott is megjelenik egy férfi, ott is azt mondja, megjelenik egy férfi, és harcol vele, és ki is ficamodik a bokája. Elnézést. Ki is ficamodik a bokája. És a csípője egészen pontosan, Jákobnak. És ott is azt mondja, hogy férfi, és utána azt mondja, hogy angyal. Van még ilyen helyzet, ki emlékszik. Bilám, Balak, emlékeztek? Amikor a szamár meglátja, és megáll, és ő nem látja előbb, aztán ő is látja, hogy karddal, kinyújtott karddal állott Isten angyala. Tehát vannak ilyen helyzetek, ahol megjelenik egy angyal, de olyan formában jelenik meg, mint egy ember. Mit jelent ez? Ezzel kapcsolatban három vélemény van. Mint például konkrétan itt is. Az első vélemény az, nem az összes történetnél, hanem ennél a történetnél, hogy vannak olyan kommentárok, akik azt mondják, ez a három ember, ez nem angyal volt. Ez három proféta volt. Korabeli szent emberek. Például milyen szent emberek éltek akkor? Például Shame, Noé-nak a fia, azt tudjuk, hogy még élt akkor, és ez egy szent életű ember volt. Erről beszéltünk korábban, vagy nem tudom, hogy itt beszéltünk ezen a fórumon, vagy máshol, hogy ezek éltek, volt és tanházuk, és ott lehetett. Ugye mikor beszéltünk erről? Akkor, amikor arról volt, hogy Ábrahám még tanácskozott is Shame-mel, vagy volt valami kapcsolat közöttük. Tehát azt mondja, voltak ilyen proféták, Isten proféták, és ezek jelentek meg Ábrahámnál. Ez az egyik vélemény. A probléma az ezzel a felvetéssel, hogy miért volt Istennek és Ábrahámnak erre szüksége? Istennek volt egy közvetlen kapcsolata Ábrahámnak. Most szüksége volt ezekre a profétákra, vagy ezekre az isteni emberekre? Ábrahám náluk magasabb szinten volt, akkor miért lett volna erre szükség? Van erre egy másik vélemény, ami azt mondja, hogy angyalok voltak, és ez ugye az elfogadott vélemény. De ez mit jelent, hogy angyalok voltak? Olyan angyalok voltak, akik emberi testbe öltöztek? Ezt most próbáljuk meg ezt nagyon lehozza az egyszerű. Ezeket most, ha oda, például azt feltesz a kérdés, azt mondja, ha én oda mentem volna, láttam volna ezeket? Tényleg úgy néztek ki, mint az emberek, és mindenki láthatta őket? Ha megérintettem volna őket, akkor éreztem volna ezek húsvér valamit? Az egyik oldalról úgy tűnik, hogy igen, mert hát mit látunk, hogy ettek, ittak. Hogy tényleg úgy viselkedtek, mint az emberek. Másik oldalról viszont, akkor azt mondja, nem látjuk nyomát annak, hogy angyalok fölöltöznek testbe, és akkor utána mi történik ezzel a testtel? Azt valahol elhagyják, mint a kígyóbőrt? Hogyan kell ezt értelmezni? És ezért a Barbanel azt mondja, hogy ezek a típusú látomások, ezek olyanok, amikor Isten egy olyan látomást ad az embernek, hogy úgy érzi, mintha ezek emberek lennének, és az ő érzése ezzel kapcsolatban, de csak neki ez az érzése, azoknak, akiknek Isten megengedi, hogy lássák ezt a látomást. De ez a látomás nem egy olyan látomás, mint ami egy álomban történik, vagy egy magánkívüli állapotban, hanem egy olyan látomás, ami éber állapotban történik, és teljesen olyan, és a valóságban is az, tehát ez nem egy, tulajdonképpen nem egy látomás, hanem valóságban történik, de csak velem történik, akinek Isten megengedi, hogy lássam. És egy pár példát is mond erre a Tanakhból, ahol ahol egyes emberek látták, és mások nem. Például a Szamár látta, és Bilám korábban nem látta. Aztán Isten neki is megmutatta, és már ő is látta. Tehát, hogy ez egy olyan spirituális megjelenés, amit ha valakinek fölnyitja a szemét Isten, akkor ő maga is látja, és olyannak tűnik, mint hogy egy fizikai megjelenés lenne. Szóval ezek voltak az angyalok. Igen?
Hogy, de akkor a sára viszont ezt mind hallja.
És ez azt mondja, hogy tulajdonképpen miért jöttek ezek? Pontosan sára miatt jöttek, és ez választod majd a kérdésünkre. Igen, és sárának is megmutatta ezt Isten. Tehát azok, akik nek megmutatja, azok látják. Sárának is megmutatta. Sőt, nem csak megmutatta látásban, hanem hallotta is a beszélgetést. És Isten pont Sára miatt csinálta ezt, mert ugye fölmerül a kérdés, miért volt erre szükség? Hát Ábrámnak Isten már közvetlenül elmondta ezt. De Isten azt akarta, hogy Sára is közvetlenül hallja ezt a hírt, hogy lesz egy gyerek. És Sára nem volt olyan proféciai szinten, hogy vele Isten közvetlenül beszéljen. Hanem olyan szinten volt, hogy az Isten angyalai tudtak vele kommunikálni. Mert azt mondja a Barbanel, hogy ahogy mondtuk, több szintje van a proféciának. Valahol ez a legalacsonyabb szintje a proféciának, hiszen látjuk, hogy a gonosz Bilám is ebben részesült. Az a szint, amikor egy angyal megjelenik neked, de olyan, mint hogyha egy fizikai megjelenés lenne. Tehát a cél az volt, hogy Sára maga is hallja a dolgokat, habár nyilvánvalóan Sára ezt már hallotta korábban is. Sára meghallja, hogy azt mondják, hogy gyereket fog születni, és erre elneveti magát. Most ezt olvassuk fel ezt a részt, mert ezzel kapcsolatban voltak még kérdések.
És mondd el neki, hol van Sára a feleséged, ő pedig szerelem, hol van a sátorban, és mondta, ezt az őre ilyenkor bizonyal megtérek hozzád, és ímé, akkor a te feleségedben Sárának fia lesz. Sára pedig hallgatózik vala a sátor ajtajában, mely annak hátra meget vala. Ábrahám pedig a Sára élemedettkor öregben falának, megszűnt vala Sárának az asszony természet. Nevette azért Sára, ő magában mondván. Vénségemre lenne jégyen őségem.
Igen.
Meg az én uram is öreg. És mondd az úr Ábrahámnak, miért nevetett Sára ezt mondván? Vajon csak ugyanaz tudhetek-e jól én, holott én megbélhettem? Vagy az úrnak lehetetlené valami. Annak idején esztendőre ilyenkor visszatérek hozzád, és fia lesz Sárának. Sára pedig megtagadál mondván, nem nevettem én, mivel hogy fél valami. De mondd az úr, hogy nem úgy van, mert bizony nevettél. Azután felkérdél.
Jó, oké. Okay. Tehát ugye furcsa ez a párbeszéd, erről beszéltünk most, azt mondja, hogy nevetett, és akkor azt látni, hogy miért nevet, hát valami lehetetlen lenne Isten előtt, és azt mondja, nem nevettem, de nevettél. Lásd meg, hogy majd gyereket fog születni. Tehát eleve az a párbeszéd egy kicsit furcsa. És furcsa az, hogy először ugye kimondja ezt az angyal, majd aztán úgy folytatódik, és mondta Isten Ábrahámnak, miért nevet Sára? Ugye? Most Isten mondta ezt, vagy az angyal? Az angyal azt mondja, hogy gyereket fog születni. Sára elneveti magát. Erre azt mondja, Isten Ábrahámnak miért nevetett Sára? És ezzel kapcsolatban is megosztanak a vélemény, hogy ez mit jelent. Ugye az a vélemény, aki azt mondja, hogy ezek proféták voltak, tehát emberek voltak, akkor ők mondták, hogy gyereket fog születni, Sára elnevette magát, és erre Isten beszólt a képbe, aki végig ott volt, és mondja, miért nevet Sára? Igen, ám, de akkor miért, hogy válaszolt erre Sára, hogy nem nevettem? Isten Ábrahámnak mondta ezt, nem Sárának. Jó, erre azt lehet mondani, hogy Ábrahám rögtön kérdőre vonta Sárát, és Sára Ábrahámnak válaszolta ezt. Ez egy lehetőség. Másik lehetőség, hogy itt az angyalokkal folyik végig a párbeszéd, és amikor azt mondja, hogy Isten azt mondta, miért nevet Sára, akkor ez tulajdonképpen az angyal mondta, aki Isten küldöttje, tehát olyan, mint hogyha Isten lenne. És miért nevetett Sára, tényleg? És mi volt azzal a baj, hogy nevetett? Ha Ábrahámnál nem volt baj. Emlékeztek, hogy ez a nevetés Ábrahámnál mi volt? Ábrahámnál azt mondjuk, hogy Ábrahám ez egy pozitív nevetés volt. Ő örült. Örült annak, és elcsodálkozott azon, hogy lehet, hogy ilyen öreg korára neki gyereke szülessen, és Sárának ilyen, annak, hogy ez nem a dolgok természetes menete. És örült, hogy a természet fölötti módon fog gyereke születni, de és emlékeztek arról beszélünk, de egyben el is bizonytalanult, hogy akkor mi lesz Ismáellel, mert akkor lehet, hogy Ismáell meghal, mert különben Isten nem tenne csodát. Emlékeztek, és ezért imádkozott Ismáellel, most erről nem fogunk visszamenni a történet. Tehát Ábrahámnál ez egy pozitív nevetés volt, egy örömbeli nevetés. Sáránál pedig ugye két probléma is van ezzel a nevetéssel. Az egyik probléma az, hogy ő már hallotta ezt a történetet, tehát neki már volt ideje ezt földolgozni, akkor most miért nevet megint? Ugye az már tényleg egy kicsit kisítőségre utal. Másrészt, hogyha először hallasz egy ilyet, és akkor megdöbbenésedben nevetsz, mint hogyha már hallottál erről, és amikor megint hallod, akkor nevetsz. A másik, ami, hogy azért Sára nem nevetett hangosan, hanem azt mondja, a szívében nevetett. És ezért, amikor azt mondja neki az angyal, vagy Isten, hogy miért nevetett, akkor azt mondja, nem nevettem, csak a szívemben nevettem. Amikor azt mondja, hogy lehet, hogy Sára hazudott? Ugye ez a párbeszédnek egy furcsa eleme. És azt mondja, miért nevettél? Nem nevettem, de nevettél. Csak mint egy kisgyerek, aki hazudik az apukájának. Sára úgy gondolta, én nem nevettem, én a szívemben nevettem. Magamban ez az érzés volt. És azt mondja Isten neki, ez is baj. Az is baj, hogy a szívedben nevettél. Már ez is probléma, hogy így érezted. És ugye azt mondja, hogy miért nevetett, azt mondja azért, mert nem akarta elhinni, vagy furcsának találta, hogy ő, akinek már ciklusom sem volt, mert ugye ezt jelenti az, hogy nekem már nem volt Achrebelot Tihai Taliedna, nem tudom, ezt magyarul, hogy fordítja a 12-es mondatot.
Ez a Sárának az asszony természet.
Igen, akkor utána még Ábrahám fog, és ugye azt is mondja, a 12-es mondatot olvasva kell-e?
Ábrahám pedig is Sára.
Nem, 12-es. Egyel később.
Nevette azért Sára, ő magában mondván, vénségem lenne egy gyönyörűségem.
Igen, vénségem lenne egy gyönyörűségem. Most ez a gyönyörűségem, ez egy, megosztanak a végén, ez mit jelent. Gyönyörűségem, hogy lesz ciklusom, gyönyörűségem, hogy lesz gyerekem, gyönyörűségem az, hogy nemi kapcsolat, vagy nemi élményem lesz, stb. Ugye az a kérdés itt, hogy kihangsúlyoz, hogy azután, hogy az uram is öreg már, ugye ezt a következő mondatban. A probléma az, hogy Ábrahám 40 évvel később még nemzett gyerekeket, Keturától. Miután Sára meghalt, akkor azt mondja, hogy elvette Keturát, az vita különben majd oda fogunk jönni, hogy az ki volt. Legtöbb vélemény szerint ez Hágár, akit visszavett feleségül, és ott még született egy sor gyerek. Tehát Ábrahámnál nem úgy tűnik, hogy ez egy teljesen légből kapott dolog volt, hogy úgy mondjam. Hogy mire képes. Most erre azt mondják a kommentárok, hogy Sára azt mondta, ugye két probléma, az egyik probléma, hogy én már megszűntem nőnek lenni, olyan öreg vagyok, és a férjem ugye már képes lenne még, ugye még képes lenne, de akar ő majd velem, hogy ez is egy probléma, hogy azt kimondta, hogy ő egyáltalán erre érez magában motivációt. És ezért a legtöbb kommentár megegyezik abban, hogy itt Sára valóban elkövetett egy hibát ezzel a nevetéssel, és ezért volt más ez a nevetés, mint a
többi. De én azt kérdeztem, hogy összegényesek ilyen zavarában, hát most ez egy ilyen ösztönös cselekedet, hogy nem tudsz csinálni.
Hát ez arról szól sincs, hogy bármelyikünk haragudjon rá, nem, ez nem erről szól. De arról igen, hogy egy ilyen magas szinten, ahol a Sára voltak, ilyen nagy szádiknál, nem lehetnek ilyen ösztönös
dolgok.
Nem akkor, amikor Isten küldöttje ezt mondja, lehet zavarban, csak az egy tökéletlenségnek egy jele tulajdonképpen. Tehát nem arról szól, hogy ő most bűnözött, vétket követett el, stb., hanem hogy ezzel tulajdonképpen... Erről kapcsolatban ez egy nagyon jó kérdés, a párban azt mondja, hogy nem. Amikor először hallotta, hogy beszélnek, akkor nem, pláne nem is látta őket. De amikor megszólalt, és már úgy mondja, hogy is mondta Isten, akkor rájött ő is. Vagy azért, mert ez tényleg Istentől jött, vagy azért, mert valahogy szóval megérezte, rájött, hogy ezek Isten emberei.
Egyébként erre van is egy polgári mondás, hogy rosszat ki rosszra gondol. Hát gondolatban, hogy az Sára gondolatban, ugye nem hangosan nevet, hanem gondolatban, tehát hogy az is tilos, ha ő rosszra gondol, hogy így mondjam.
Viszont azt szeretném mondani, hogy én egy azonosságot találtam a különbözőség helyett, ugye az Ábrahám nevetése és a Sára nevetése között, mert ugye itt arról van szó, hogy Isten hogyan reagál erre. Arról van szó, hogy Ábrahám éreznényi aggályt az Isten tényállásával szemben, azt mondja, hogy Ábrahám is nevette és gondolá az ő szívében. Ami azt én úgy értem, hogy magában az ő szívemet nem mondja ki, hanem...
Ugyanúgy, Sára is.
Ugyanúgy, Sára.
De a Sára...
Sára azt mondja, de a Sára is azt mondja, hogy... Hogy hol van, de azt mondja, hogy nevetett azért Sára ő magában. Tehát ő is befele. Tehát ha úgy tetszik, akkor ez a két nevetés ilyen értelemben egyik sem kifelé szólt, hanem befele.
Egyértelmű. Egyértelmű. Mégis azt látjuk, hogy valamilyen módon más megítélés alá kerültek, és ezt próbálják a kommentárok valahogy feloldani. Mert annyira szembe jött ez a párhuzam, amit mondasz. Az egyik nevet, és még majdnem, hogy meg van dicsérve, a másik nevet, és le van tolva. És a legegyértelműbb válasz erre, ha leegyszerűsítjük, az az, hogy Ábrám elsőként hallott erről, Sáránál pedig ez egy másodszor már. Ő már hallott erről korábban. Tehát ha te meg vagy valamint döbbenve az első hallásra, akkor sokkal értetőbb, hogy, ahogy Iván mondja, zavarodban elneveted magad, mint hogy már egyszer hallottad. A férjeddel átbeszéltétek. És utána valaki még egyszer mondja, és akkor megint nevetsz. Mert az már egy sokkal inkább kis hitűségre val, mint amikor zavarodban első hallásra elneveted magadat.
Ráadásul kérdőre mondja, hogy nevetés, hogy tagadja a nevetést is.
Ráadásul. Jó, ez amit mondtam, hogy azt mondja, hogy magában nevetett, az nem azt jelenti, hogy ő nevet. Honnan tudta Ására, honnan tudhatta, hogy ezek Isten emberei? Nagyon érdekes. A 14-es mondatot olvassuk fel.
Most már Kánán olvasunk.
Jól csinálod.
Belejöttél. Jó lesz ez. Ügyes vagy.
Vagy az Úrnak lehetetlen ér valami?
Ezt. Nem, akkor még folytatódik.
Annak idején esztenőre ilyenkor visszatérek hozzá, és fia lesz Sárának. Sára pedig meg...
Köszönöm. Annak idején egy esztendőre visszatérek hozzád ilyenkor, és gyereke lesz Sára, fia lesz Sárának. Ilyet egy ember nem mondhat, hogy egy év múlva visszatérek hozzá. Honnan tudja, hogy vissza fog tenni? Mert útközben meghal, megbetegszik, influenzás lesz, stb. Ha valaki ezt mondja, akkor az lehet tudni, hogy ez nem egy ember, az egy angyal. Elisánál, vagy nagyon illés proféta tanítványánál, aki maga is proféta volt, nagyon párhuzamos történet, megígéri, hogy lesz majd fiúgyerek, de ő nem mondja, hogy én visszatérek, azt mondja, hogy egy év múlva fiúgyereket fogsz tartani. De nem mondja, hogy vissza fog térni, mert ő nem tudhatja. Proféta ide vagy oda, nem tudhatja. És ez egyik bizonyítéka annak, hogy ezek sem ilyen szent emberek, vagy proféták voltak, hanem, hogy hiák. Most van itt egy kérdés is, vagy angyalok, van itt egy kérdés is, visszajöttek ezek? Azt olvassuk, hogy Iczhák megszületett, de azt, hogy ezek megjelentek bárhol. Azt ígérte, hogy visszajön. Nem látjuk, hogy visszajött. Ez egy kérdés. Erre van, aki azt mondja, hogy hát visszajött, csak hát arról a Tóra nem számolt be, mert hát minek, semmi jelentősége nem volt. Másik azt mondja, hogy írva van a Midrásban, és van is ilyen utalás a Tórában, hogy Izsák születésekor nagy bulit rendezett Ábrahám, és ott, ők is ott voltak a bulin. Eljöttek bulizni, de hogy igazából ennek nem látjuk nyomát, ennek az, hogy ez az ígéret ilyen értelemben teljesüljön. Mások azt mondják, ez nem azt jelenti, hogy ő vissza is fog jönni. Azt mondja, ha én visszajönnék jövőre, neked már gyereked lesz itt a kezedben. Tehát nem, ez nem kell szó szerinti idézetnek lenni.
Csak egy gyors kérdés, hogy most ezeket a dolgokat kérni, megették a bolyút, meg a vaját együtt.
Ők csak víziók voltak, és csak...
Hát attól függ, melyik vélemény szerint. Oké. Oké, a kóstersággal kapcsolatban azt mondják a kommentárok, hogy ezek utáéztem, hogy a válasz az, hogy egy borjút elkészíteni, az azért, levágja, mit tudom én, azért az egy, tehát az nem egy 5 perc, pláne akkor még nem volt mikrohullámú sütő, meg hasonló, tehát azért, igen. Azt mondja, ezért az volt az elején, hogy valamivel szerencsétleg ilyen appetizert, mint amikor az a vendéglőben leraknak elé, az elején odarakta a tejet meg a vajat, hogy azért valamit nassoljanak, amíg elkészül a borjú, és aztán nyomta a borjút. Most ezzel különben van egy érdekes midrás, és akkor így ez kosársági szempontból first class. Mert lehet enni teljest, és utána akkor jöhet a hús. Ugye az egész csak egy ilyen midrás szinten kérdés, mert ugye elvileg akkor nem volt ez megtiltva. Csak azt mondja a midrás, hogy Ábrahám és Izsák és Jákob megtartották a Tóra összes parancsolatát, még mielőtt megadatott volna, és akkor így merül fel ez a kérdés. Még akkor sem feltétlenül jelenti, hogy ő maga is megtartatotta másokkal. Tehát eleve ez a kérdés egy kicsit gyenge, de mindeste föltűnik, és akkor erre ez a válasz, hogy ez egy ilyen bemelegítő volt, egy ilyen ízelítő, és utána ilyen kármel ízelítő, mint a kármelben van, és akkor utána jött a maga a borjú. Most itt van egy kérdés, amit az Iván föltett, hogy hát ezek az angyalok voltak, akkor minek kellett itt ennyit zabálni? Szerencsétlen ez a borjú, ez egy drága történet. Ráadásul a Midrás azt mondja, hogy Ábrám olyan nagy kóvedet csinált, hogy rohant, és három borjút is levágott, hogy mindegyiknek tudjon adni egy marha nyelvet. Mert az a leg...
Borjú nyelvet.
Egy borjú nyelvet ráadásul. Az a leg... kurensebb falat.
És egy jó kövér, viszont gyenge borjú.
Tehát ne, az izmai azok nem... nem most ugye, erre azt mondja, azt mondják a kommentárok, ha ez a Midrás igaz, ez mire volt jó? Mire tanít ez minket? Jó, Ábrám nagyon vendégszerető. Most három szerencsétlen arab miatt levágott három borjút, hogy mindenkinek tudjon adni marha nyelvet. Ez a pazarlás. Ennek milyen üzenete van? A következő még három vendég, és vége, nincs is vagyona. Befejeztük. Erre azt mondja a Bárbanel, innen látjuk, hogy Ábrám már nem biztos, hogy rögtön tudta, hogy ezek angyalok, de azt rögtön érezte, hogy Isten emberei. És ezért adott nekik ekkora kóvedet. Honnan érezte rögtön Isten emberei? Mert van egy nagyon érdekes szó, egy ilyen érdekes szófordulat. Nézd meg a kettes mondatot, olvasva, kérlek?
És felemelni az ő szemeit, és látta, hogy íme három férfiú áll előtte, és látván eléjük siette a sátor ajtajából, és földig meghajt el magát.
Ez nagyon furcsa, hogy felemelni a szemét, és látja, hogy három férfiú van előtte. Erre azt mondja, és utána oda rohant hozzájuk. És erre azt mondja a Bárban, ne, ezt kicsit meg kell folytani a mondatot. Ő látta őket messziről, rohant volna hozzájuk, de mire odaindult, már ott voltak előtte. És ebből érezte, hogy ezek Isten emberei, hogy itt valami, nem mint a déli báb, csak közel jön. És akkor ez az egyik, pillanat. A másik, választod arra a kérdésre is, a hármast olvast föl, kérlek megint.
És mondta, jó uram, ha kedves vagyok te előtted, kérlek, ne kerüld el a te szolgálatba.
Miért mondta ezt egyes számban? Nem Istennek mondta ezt, ahogy az első magyarázat volt, hogy azt mondta Istennek, hogy várj egy kicsit, hanem a vendégeknek. Miért mondta a vendégeknek? Egyes számban? Többes számban kellett mondani. Uraim, ne menjetek el. Egy nagyon érdekes magyarázat volt, mond megint csak a Bárban el. Szóval ez egy nyelvtani csapda. Ha három ember jön felé, és azt mondja nekik, uraim, ne hagyjatok itt, akkor ez azt jelenti, hogy ha ne hagyjatok itt, az azt jelenti, hogy mind a hárman ne hagyjatok itt. De mondjuk ketten már itt hagyhattok. Ha valaki azt mondja, ne hagyjatok itt, azt mondja, ti mindannyian ne hagyjatok itt. De abban benne van az, hogy elég nekem, ha egy is itt marad. Viszont ez akkor, amikor egy tagadást mondasz. Amikor pozitívat mondasz, hogy egyetek, mit tudom én, akkor ez nem igaz. Hogy egyetek mind a hárman, igen, mind a hárman egyetek. A többes szám az egész társaságra vonatkozik egyben, és ez a tagadásnál az félreérthető lehet, a felhívásnál pedig nem. A felhívásnál ott igaz. Ez azt mondja, amikor azt mondta nekik, hogy ne hagyjatok itt, akkor a egyes száma mondta mindenkinek. Te se hagyj itt, te se hagyj itt, te se hagyj itt. Uram, ne menj el, uram, ne menj el, uram, ne menj el. Ezt a mondatot tulajdonképpen háromszor elmondta. De innentől fogva, amikor azt mondta, hogy gyertek, egyetek, igyatok, mit tudom én, akkor azt már többes számban mondja, mert azt nem lehet félreérteni. Csak egy érdekes ilyen nyelvtani magyarázat.
Azt szeretem mondani, ami nekem feltűnt, az előbb említettük ezt a dilibáb hasonlatot, hogy ennél ugye még explicitebb lenne az, hogy ugye ott van a sátor alatt, és várja a vendéget, nem lenne senki. Nem lát senkit sehol, vagy hirtelen
előtte
van a három ember. Ugye ez a megjelenés még inkább az...
Erről van szó.
Mert azt mondta, hogy délig átként
igen, látni. Igen, azért az a furcsa, hogy ahogy azt mondja, és rohant volna eléjük. Hogyha így csak hirtelen látta őket, akkor miért kezdett volna rohanni? Azt mondja a Midrás, ez egy szép kabbalisztikus mondás, hogy Ábrahámnál, ugye beszéltünk erről többször, a kabbala szerint minden ősatya egy másik isteni attribútumnak a megfelelője. Másik emocionális isteni attribútumnak a megfelelője. Ábrahám a cheszed, a jóság, Izsák a szigor, vura, és Jákob a tiferet, a könyörület. Ez a három attribútum. És Ábrahám azt mondja, a jóság Ábrahámnál úgy jelent meg például, hogy borzasztó vendégszerető volt. És azt mondja a Midrás, addig, amíg Ábrahám élt, addig az isteni cheszed attribútum szabadságon volt. Nem volt feladata, mert Ábrahám teljesen ellátta. Azzal a jósággal, olyan jósággal töltötte meg a földet, hogy feladat nélkül maradt az isteni jóság. Oké, van még egy fontos eleme ennek a három férfinek. A hagyományos magyarázat, amit érdemes tudni, nagyon szép. Azt mondja, három angyal jött. Miért jöttek hárman? Egy is elég lett volna. Jó, Kóbedet megadják Ábrahámnak, de miért van, hogy hárman jöttek? Azt mondja, hogy angyalnak az a lényege, hogy ez egy Istennek egy kinyújtott karja, egy küldöttje. De egy angyal egy típusú feladatot tud elvégezni. Ugye az embernél, az angyal is egy teremtmény, de nem egy összetett teremtmény. Egy ember, ez egy összetett teremtmény. És azért lehetnek benne egymással ellentétes értékek is. Egy emberben egyszerre lehet meg a szigor, a keserűség, a jóság, az öröm, a bánat, és így tovább. És azért egy ember képes ilyen feladatot, meg olyan feladatot is teljesíteni Isten küldetésében. Egy angyal az egy. Az egy olyan, mint egy, hogy mondják ezt? Egy kétütemű autó, vagy ez egy szimpla menet. Tehát ő az egy egyszer használatos. Ő nincs, nála nem, nincs ez a komplexitás, mint egy embernél. És ez egy angyal egyfajta feladatra van pedesztinálva. Vagy megmentő, vagy szigorú, vagy lesújtó, vagy... De nem lehet egyszerre több feladat. És ezért azt mondja, itt három fajta feladat volt. Milyen feladatok voltak? Meg kellett látogatni Ábrahámot, el kellett mondani, hogy gyerek fog születni, el kellett pusztítani Szodomát és Gomorát, meg kellett menteni Lótot. És erre azt mondja, hogy jött össze ez a három, ez négy, akkor hogy jött össze a három, hogy volt egy angyal, aki elmondta, hogy gyerek fog születni, ez a gyerekáldás angyala. Volt egy angyal, aki Ábrahámot jött meglátogatni, és egyben ő volt, aki Lótot megmentette. Miért? Mert ez a jólétnek az életnek az angyala. És volt egy angyal, aki Szodomát jött pusztítani, ez a harmadik. És ezért, amikor tovább mentek, akkor már csak ketten voltak, mert az első már bevégezte a dolgát azzal, hogy megmondta, hogy gyerek fog születni. És igaz, hogy volt egy angyal, akinek meg kellett menteni Ábrahámot, Lótot, és egyben Ábrahámot jött vigasztalni, de ez ugyanaz a típusú feladat. És egy angyal egy típusú feladatot vállal, ez lehet több feladat is, de egy típus.
Érdekes, mert ugyanakkor meg itt a 9-es mondatban azt mondja, és mondának néki voltan Sára, te feleséged, hogy mégis minden háromnak az feladata volt, hogy a Sárát megkeressék?
Ez egy jó kérdés.
Ezt nem voltak jól programozva, akkor ezt megmondták,
kérdés.
Hát itt több eszem mondjam, de utána már...
Utána egyedül majd
szó. Utána már azt mondja, és mondta a esztendőre ilyenkor bizonyal. Tehát ott már valóban csak egyes számba beszél, de amikor ebben a 9-es mondatban azt mondja, mégis több eszemba. De ezt nem lehet, csak a fordítás rossz.
Nem, a héberben is így van, vagy Jomruélav, ez egy jó kérdés. És akkor erre azt mondja a bárban el, nem a több eszem, hogy miért kérdeztek rá, hogy hol van Sára, mert ők azért jöttek, vagy azért jött, hogy közvetlenül Sárának mondják el. Csak amikor mondta Ábrahám, hogy a sátorban van, akkor nem erőltették. Azt mondja, jó, hát ha nem akarod, hogy itt most előjöjjön itt a férfi emberek előtt, hát az emberek előtt mutatkozzanak, oké, akkor elmondjuk neked.
Lehet, hogy megbeszélték lefele
az egész biztos, hogy megbeszélték, de az egy érdekes kérdés, amit mondasz, hogy többes száma mondták neki. Ez egy érdekes kérdés.
Könnyen fogadták a feladatnak egy részét.
Melyik feladatnál?
Hát annak a feladatnak, hogy meg kell keresztül szállni.
És akkor az nem megy tovább, ugye, aki a Sárának kellett, hogy elmondja.
Ez nem derült, mert csak aztán fel kell vinni onnan azokat.
Még egyszer,
hogy mi van? Csak ketten mennek tovább, nem?
Ketten érkeznek meg. Hát mind a hárman elmentek onnan, de Szodomában már csak ketten érkeznek.
Az, amelyik a Sárának kellett volna, hogy megmondja, milyen áll, akkor az meg.
Jó
kérdés, ha megvan a jó válasz.
Azt mondja, hogy miért Jó kérdés, megvan jó válasz. Itt a Ora Chaimnak föltönik ugye ez a probléma, ami neked. Azt mondja, hogy ez egy kérdés, hogy ha értjük, hogy miért egyes számban folytatja az ígéret mondását, tehát az, hogy gyereket fog születni, mert neki minden angyalnak megvolt a maga feladata, de akkor miért kérdezték többes számban, hogy hol van a feleséged? És azt mondja, hogy lehet, hogy azért, mert az az angyal, aki Ábrámot jött meglátogatni és a jóléte felől érdeklődni, az az angyal egyben érdeklődött volna Sára jóléte felől is, ezért ketten kérdeztek rá, mert kettőjüknek volt vele kapcsolatban feladata. És ez jelenti a többes szám. Nem biztos, hogy egy angyal az ilyen szempont nem fücsödne olyan, mint Isten. Ő is egy teremtmény. Oké. Jó, azt hiszem, hogy itt akkor megállunk. Pontosabban ugye még itt folytatódik a fejezet, és arról van szó, hogy ugye Isten megjelenik Ábrámnak, és azt mondja, hogy el fogom pusztítani Szodomát, és akkor Ábrahám elkezd vele vitatkozni, és azt mondja, hogy ha 50 cádik van, ha 45, ha 30, ha 20, ha 10, stb. Ugye itt több sok kérdés van, nem fogunk tudni mindegyikre most választani, lesz, ami a jövő hétre marad, de a legfontosabb kérdés az az, hogy két dolog. Az egyik, és erre ezekre most nem fogunk választani, csak hogy felfrissítsük magunkat. Az egyik az, hogy miért éppen Szodoma és Gomora? Ugye azt értjük, hogy Noénál az egész emberiség rossz volt, és akkor elpusztította az egészet úgy, hogy van. De a történetben azóta nem tudunk arról, hogy Isten egy egész várost elpusztított volna, ráadásul ilyen módszerekkel. Olyan nagy bűnük volt? Mi volt ebben a... Miért éppen Szodoma és Gomora? Miért nem lehetett más? És akkor most innentől fogva arra kell számítani, hogy mindig, ha egy város nagyon rossz, hogy Isten elpusztítja. Nem világos, hogy ez az egész képletben hogy élik benne. Az, hogy Isten jön és elpusztítja az egész földet, oké, ezt értjük, hogy kicsit pipa lett itt az emberiségre, és úgy gondolta, hogy ezt listalt gombot kell nyomni. Hogy éppen kiválasztja Szodomát és Gomorát, mitől volt olyan nagy a bűnük? Egyáltalán mi volt a bűnük? Az volt a bűnük, hogy nem szerették egymást, és hogy nem voltak vendéglátók, és sőt, a vendégekkel kiszúrtak. Jó, tehát bizony voltak máskor is ilyenek. Miért éppen Szodoma és Gomorra? Ez az egyik kérdés. A másik, hogy ez az Ábrahámféle alkú is egy kicsit furcsa. Mert ugye Ábrahám, ez rögtön föltűnik, ugye erről már beszéltünk Noénál, hogy legalább Ábrahám imádkozott ezekért a szodomaitakért. Azt mondta, hogy hát maradjanak meg, meg mit, próbál tenni értük. De milyen érvelés az, hogy elpusztítanád a várost, ha van ott 10 cádik? Hát milyen dolog lesz, hogy azt mondják, hogy te elpusztítod az igazakkal együtt, a gonoszokkal együtt az igazakat. Ez a megoldás. Ha van 10 cádik, akkor menjenek el. Füzetjük a költöztetést. Milyen érvelés ez? Igen, elpusztítom a várost, ezek meg majd megmaradnak. Ez nem teljesen világos, hogy miért kéne Istennek megtartani egy várost, mert van ott 10 cádik. És akkor mi van? Ha az a probléma, hogy ne pusztuljanak el a cádikokkal, nem cádikokkal, akkor menjenek el a cádikok, mint ahogy látjuk, ez is történt. Nem volt 10 cádik, volt Lót, és a családja, és őket ki is mentették. Miért kéne egy egész város megmenteni az, mert 10 cádik van? És a számok sem világosak. Hogy van a számok? 50, 45,
30.
A következő az a 30 vagy 40?
40.
40, 30, 20, 10. Miért éppen 10? És miért éppen 50 és 45? És miért 35 nem? És ez sem teljesen világos. Erre van egy általánosan elfogadt magyarázat a következő. Itt nem egy városról volt szó, Szodomáról, vagy kettőről, Szodomáról és Gomorráról, hanem 5 városról. 5 város volt Szodomáról és Gomorrában, és akkor Ábrahám úgy gondolta, hogy mivel kezdte, azt mondja, ha van mind az 5 városban együttvéve 50 cádik, akkor mentsed meg, mindegy, hogy milyen feloszlás van, mentsd meg az 5 várost az 50 cádik érdemében. Azt mondta Isten, rendben. Azt mondta, ha van minden városban együttvéve az öt városban 45 szádik, akkor városonként 9, de úgy van leosztva, hogy nem feltétlenül jön ki városonként, mert lehet, hogy egyikben több, a másikban kevesebb. Menj meg mind az öt városost. Azt mondja, rendben. Azt mondja, ha van 40 szádik minden, az összes városban együttvéve, menj meg ebből emiatt 4-et, és így ment lefelé, míg eljutott 10-ig, azt mondja, van összesen 10, legalább egy város menj meg az érdemükben. Miért nem ment tovább? Mert a 9-ről már volt szó, és Isten beleegyezett. Azt a 45-nél ott még 5 városról volt szó, nem egyről, és Isten beleegyezett. Miért nem ment még lejjebb 8-ig? Ez nagyon szép magyarázat, mert Ábrám tudta, hogy 8 ember az már nem számít olyannak, hogy amiatt egy egész közösség megmeneküljön. Honnan tudta? Noénról. Mert Noénál hányan voltak? 8-an. Noé, a felesége, fiai és fiai feleségei. 3 fia volt, 3 felesége, összesen 8. Ők ketten, és a 3 fiú, 8. Látta Ábrám, hogy volt 8 szádik, és Isten nem mentette meg a közösséget az érdemükben, akkor tudta, 8 az már nem is jön szóba ebből a szempontból. Úgyhogy mindenesetre a kérdések, amik a legsúlyosabb kérdések, hogy ez a Szodoma, és itt valami magyarázatot kell arra találni, hogy miért éppen ők, és miért voltak olyan, miért volt olyan borzasztó a bűnük, hogy nekik kellett itt ilyenben részesülni. Hát nyilván a történelme sokszor máskor volt még ilyen város. Miért éppen velük statuált példát az örökkévaló? Meg hát nyilván még sok más kérdés is lesz, de azokat majd akkor jövő héten elolvassuk magát a történetet is, és akkor azokra sort kerítünk. Igen.
Azt akarok kérdezni, hogy nekem ez így logikailag nem jön össze, hogy ugye elmennek, megadogatják Ábrahámot és Sárát, és közlik, hogy
gyereketek
lesz, és ezzel a lendület látónak is elpusztítják Szodomát és Gomorrát. Tehát, hogy ez miért egy történet?
Ez is egy jó kérdés. Igen.
Nem így össze.
Van valami, amiről a jövő héten fogunk beszélni Isten segítségével, ami miatt ez a két dolog valamilyen módon összefügg. Ha nem is közvetlenül látjuk, hogy az, aki mondta, hogy gyerek fog születni, az nem ment tovább. De az, hogy ez egy évben van elmesélve, az valami miatt mond valamit. Van erre egy, most csak hasból mondom a választ, az egyszerű válasz. Ugye miről van szó? Isten megígérte Ábrahámnak, hogy ő mi lesz? Ábrahám. Mit mondtunk? Mit jelent az a név, hogy Ábrahám? Mit jelent az a név, hogy Ávrám? Ami korábban volt a neve, ki emlékszik? Áv, az mit jelent? Apa. Rám?
Sok.
Magas. Magas apa. Mit jelent az Ábrahám? A hé? A hé azt mondja, hamongoim, sok népnek lesz az atya. Mi azt mondta, hogy ezzel a szituáció, hogy körülmetélte magát is, új nevelet, szimbolikusan ő egy kollektív figura lett. Egy olyan ember, aki nem egyszerűen egy önmagában egy szent ember, egy magasztos ember, hanem egy kollektív személyiség, akinek a teljes emberiséggel, vagy népekkel, vagy a közösséggel kapcsolata van. Amikor Isten, amikor megtörténik a körülmetélés, és ez a fajta kollektív személyiség még kiteljesül ráadásul abban, hogy megígéri neki, akkor még egyszer, hogy lesz egy gyereke, akivel által ez teljesülni fog, akkor rögtön ott a próbatétel, hogy Isten azt mondja, és na nézzük csak meg, hogy te tényleg érdemes vagy arra, hogy a sok népnek az atya vagy, hogy amikor én el akarok pusztítani egy várost a népek közül, akkor te kiállsz mellettük, és úgy viselkedsz, mintha az apjuk lennél. És imádkozod értük. Ez most csak I made it up right now, at this second, de van talán más magyarázat is, és ezt a jövő héten erre fogjuk szedni. Anything else? Semmi más? Hát akkor a mai estét azt berekesztjük. Köszönjük szépen. Így is.